Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! 1520 kora tavaszán Luther úgy döntött, hogy nem tartja magát tovább a Miltitznek tett ígéretéhez, hanem ismét tollat ragadt, hogy bekapcsolódjon a személye és nézetei körül kibontakozó vitába. Döntésében közrejátszott a korábbi lipcsei vita emléke, annak híre, hogy Rómában kiközösítéssel fenyegető vizsgálat indult ellene, de az is, hogy barátai és gyarapodó számú hívei bátor kiállásra buzdították. Önbizalmát növelte, hogy még 1519-ben Bázelben megjelent és komoly visszhangot váltott ki korábbi munkáinak gyűjteményes kiadása, amelyhez egy ifjú humanista Wolfgang Köpfel, ismertebb nevén Wolfgang Capito, ekkor még a mainzi érsek famulósa, később a hitújítók nemzedékének jelentős tagja, Strasbourg reformátora írt előszót. Írásra serkentette az is, hogy kezdeményezése nyomán valóságos repiratháború robbant ki Németföldön, vitára kész, indulatos természete pedig azt sugalta, hogy ebben a szellemi küzdelemben már csak azért is, mert nézeteit számos támadás érte, neki személyesen is részt kell vennie. Gyors egymás utánban még az év elején rövid traktátusokat adott közre a halálról, a gyónásról, a keresztségről, az oltári szentségről és az átkokról. Gyorsan és sokat írt a latin és a német nyelvet váltogatva, egyre kevésbé fékezve harcosságát és indulatait. Nyomdászok egész hadaleste, mikor kerül ki egy-egy írás a keze alól. Megesett, hogy főleg a terjedelmesebb munkák esetében még dolgozott a kéziraton, amikor az első lapokat, íveket, amelyekre toporgó nyomdászinasok vártak az ajtaja előtt, már szedték, nyomtatták. Ebből az időből való első nagyobb lélegzetű írása a Jó cselekedetekről címet viselő német nyelvű, a széles olvasó közönségnek szánt szermó, amely 1520 március végén, április elején készült el. Ezt nem vitairatnak, hanem építő célzatú traktátusnak szánta abból a tézisből kiindulva, hogy csak azok a cselekedetek jók, amelyeket Isten megparancsolt. Ennek az a következménye, hogy csak a hit lehet alapja a jó cselekedeteknek, a hit tehet bennünket igazzá, a cselekedet nélküli hit halott. Maga a hit azonban nincs kötve a cselekedetekhez, hanem azok előtt jár, és ez nem pedig a tettek megigazulásunk forrásai. Valójában a hitből forrásozó jó cselekedetek nem mások, mint a 10 parancsolat beteljesítésének módjai, amelyeket sorra tárgyal Luther. Az egyes parancsok tartalmát, beteljesedésük módját elemezve szó esik az egyházi visszaélésekről, az imádságról, a miséről, a szenvedés elviseléséről, a gyermeknevelésről, a szelídségről, a tisztaságról, a jótékonykodásról és sok másról, összességében pedig a mű nem egyéb, mint a lelki tükör és lelki vezető a hitben élő, üdvösségre törekvő egyszerű olvasó számára. Szinte egy időben a jó cselekedetekről megjelenésével április elején jelent meg Lipcsében egy ottani ferences szerzetes Augustin Alvelt, az apostoli székről címet viselő, a pápai tekintélyt Luther kritikái ellenében védelmező írása, először latin, néhány héttel később pedig német nyelven. A német változat kiadásának hatására döntött úgy Luther, hogy maga válaszol, mégpedig német nyelvű, a római pápaságról címet viselő, már április végén napvilágra kerülő írásában Alveltnek, kifejtve az egyházról alkotott fogalmát, no meg azért is, mert meggyőződése szerint, ahogy mondja, végre valahára le kell rántani a leplet az Antikrisztus titkairól. Valójában ez az írás Luthernek az egyházról vallott nézeteit hivatott kifejteni, abból a tézisből kiindulva, hogy nem intézménynek, hanem közösségnek tekinti azt, amelynek egyedüli feje csak is Krisztus lehet. Ami az egyházban intézmény, az pusztán emberi alkotás. Ilyen a pápai hatalom is nem isteni, hanem emberi eredetű, amelyet a Szentírás alapján nem lehet megindokolni, és az az állítás is hamis, hogy Krisztus rendelése Péternek adott meghatalmazása révén már az apostoli időktől létezik. Őt idézem, mindebből következik, hogy az első kereszténységnek, amely egyedülvaló igaz egyház, nem lehet feje a földön, és nem kormányozhatja azt a földön se püspök, se pápa. Luther szembeszáll azzal a gondolattal, hogy a pápa Áronnak, az ószövetségi főpapnak volna Isten akaratából utóda és örököse. Ugyanígy elveti azt is, hogy amikor Krisztus Péterre ruházta az oldás és kötés, a kulcsok hatalmát, kősziklának, az egyház fundamentumának nevezve az apostolt, ezzel személyes teljhatalmat adott neki a keresztény közösség felett. Sokkal inkább arról van szó szerinte, hogy a hatalom az egész közösséget és az apostolok kollégiumát illeti, ez utóbbiban pedig Pétert semmiféle elsőbség nem illeti meg. Különösen nem illeti meg Péter utódait, hogy külső világi értelemben vett hatalmat gyakoroljanak a keresztények, népek, országok, fejedelmek felett, és az sem igaz, hogy az a jó keresztény, aki aláveti magát Róma püspökének, amit a keleti egyházak létezése szerinte világosan igazol. Mindent egybevetve, a pápai hatalom nem más, mint visszaélés a Szentírással és Krisztus rendelésével, kánonjogi ügyeskedés, a világi javak elvitorlása, hozzon fel védelmében bármit is alvelt, vagy a hozzá hasonló, az embereket félrevezető tolforgatók. Röviddel a római pápaságról megjelenése után, de még nem tudva az őt elítélő pápai bulla elkészültéről, de értesülve arról, hogy Róma az ő elhallgattatását követeli Bölcs Frigyestől, Luther úgy döntött, terjedelmes német nyelvű írásban foglalja össze véleményét az egyház állapotáról, mégpedig ezúttal a német nemzet teljes nyilvánosságához fordulva. Őt idézem, szándékom, hogy nyilvánosságra bocsátok egy írást Károly császárhoz és Németország egész nemességéhez a pápai szék zsarnoksága ellen. A tervezett és a reformátori főiratoknak nevezett munkák sorát megnyitó mű 1520 júniusában és júliusában készült el. Az első példányok augusztus elején kerültek az olvasókhoz, amit rövid idő alatt 14 további kiadás után nyomás követett, hamarosan pedig olasz és latin fordítás is készült belőle. Az írás hosszú címe a német nemzet keresztény nemességéhez a kereszténység állapotának megjavítása ügyében világosan utal arra, hogy Rutherit már nem az egyház belső ügyének tekinti reformkövetelései megfogalmazását, hanem olyan témának, amely a laikusokra, különösen pedig a császárra és a fejedelmekre tartozik, idézem, mivel hogy a papi rend, amelyben illetékesebb volna, teljesen nem törődömmé vált. A kiinduló állítás az, hogy a pápa és teológusai hármas fallal vették körül magukat akadályául annak, hogy a jámbor hívő számon kérhesse rajtuk romlottságukat, visszaéléseiket. Az első ezek közül abból a merev választóvonalból fakad, amelyet a klerikusok és laikusok közé húztak, külön törvényeket alkotva és jogokat követelve maguknak. Ezért, ha a világi hatalom akarna valamit számon kérni pápán, püspökökön, papokon, szerzeteseken, azt hirdetik, hogy ők nem állnak a világi jog hatája alatt, sőt a pápai hatalom az, amely felette áll a világinak. Ha pedig azt olvassák rájuk, hogy mindez nincs megalapozva a Szentírás által, azt felelik, hogy annak magyarázata meg kizárólag a pápa és papjai joga, amikor pedig a laikusok, a fejedelmek és az emberek zsinatot emlegetnek, kész a válasz, azt is csak a pápa hívhatja össze, akinek a tekintélye és hatalma felette áll a zsinatoknak. Luther ezeket az állításokat veszi sorra. Elsőként kijelenti merő koholmány, hogy a keresztények között két rend létezik, a papi, pápával, püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel és a világi rend, a fejedelmek, urak, polgárok, parasztok közössége. Ellentétben ezzel az állítással idézem, valójában minden keresztény a papirend tagja, és közöttük nincs is más különbség, csak is a hivatal dolgában. Luther itt pára hivatkozik, a hívek egyetemes papsága mellett érvelve arra, hogy mi mindnyájan egy test vagyunk, de minden egyes tagnak megvan a maga külön munkája, hogy azzal szolgálja a többit. Pappá a keresztség, az evangélium és a hit tesz. Tehát mindenki pappá nem valamilyen kiváltság, külsőség, tonzúra vagy papi ruházat lévén válik. A püspök vagy a papa gyülekezet nevében gyakorolja a ráruházott szolgálatokat, de személye nem több vagy különb azoknál, akik sajátos feladatára kijelölték. Ebből az is következik, ha valaki méltatlanná válik arra a papi szolgálatra, amivel a közösség megbízta, letehető, leváltható, a papi mi voltnak a szentelésből származtatott, úgymond eltörölhetetlen jellege pedig merő kitalálás. Ha pedig ez így van, a papra nem vonatkozhatnak külön törvények, nem illethetik olyan jogok, amelyekben a többiek nem részesülnek. A világi hatóságoknak világi törvények szerint kell és lehet eljárnia akkor is, ha éppen klerikus az, aki vétkezett. Ez egyben azt is jelenti, hogy a kánonjog nem csak, hogy nem lehet hatályos, hanem egyenesen kárhozatos dolog, amely az egyházban és az egyház egyes fiai által elkövetett visszaélések leplezésére szolgál. A második lebontantó fal Luther szerint az a tézis, hogy egyedül a pápa tévedhetetlen a hit dolgaiban, ő magyarázhatja az írást, vagy azok, akik az ő szándéka szerint és akaratából teszik azt. Itt is arra hivatkozik, hogy nem ez áll a Bibliában, hanem éppen az, hogy mi mindannyian a hitnek egy azonos lelkét bírjuk, amiből az következik, hogy a Szentírás ismeretének és magyarázatának joga minden egyes hitben élő embert megillet. Ugyanígy idegen az írástól annak kimondása, hogy a zsinat összehívásának joga a pápát illetné meg, már csak azért sem, mert maga ez a tisztség sem olvasható ki, vagy vezethető le a kinyilatkoztatásból. A zsinat lényege éppen az, hogy a közös hiten lévők szabadon összegyűlnek, hogy orvosolják a bajokat, ha azok fellépnek az egyházban. Ha pedig az említett három emberi módon támasztott akadályt így elhárítottuk, valóban mód nyílhat arra, hogy a keresztény nemzetek vagy azok képviselői zsinat keretei között lássanak hozzá a várva várt reformokhoz, a keresztény közösség megújításához, amihez Luther részletes javaslatokat is megfogalmaz. Ezek szerint az egyház élén állhat a pápa, de lemondva világi hatalomról, pompáról, vagyongyűjtésről, hogy csak a lelkek szolgálatával foglalatoskodjon. Ehhez át kell alakítani a kúriát, meg kell reformálni a bíborosi kollégiumot, meg kell szüntetni azt a kufárkodást, ami a búcsúk, privilégiumok, felmentések világában folyik. A püspöki kinevezések jogát vissza kell venni Rómától, hogy előjáróját maga az érintett közösség jelölje ki, és a püspökök ne a pápa szolgái, hanem saját egyházuk valódi pásztorai lehessenek. Ezzel elejét lehetne venni annak, hogy méltatlanok kerüljenek magas egyházi hivatalba, hogy ott idegenek bitoroljanak távoli egyházmegyéket, hogy legyenek olyanok, akik javadalmukat pénzért szerzik, és ha erszényük engedi, többet is vásárolnak maguknak. Rendbe kell tenni, át kell alakítani a kolostori életet, a szerzetesi fegyelmet, az egyházi bíráskodás rendszerét, újra kell gondolni, miként segíthet az egyháza nincsteleneken a rászorulókon. De nem jobb a helyzet az egyetemek világában sem, ahol a hit helyett az okoskodás divatja húrít a Szentírás ismeretének helyét, Arisztotelész és az öncélú szellemi tornák divatja vette át. Luther nyomatékosan kitér a cölibátus témájára is. Nézete szerint fel kell oldani a papok házasság kötésének alapvetően emberi intézkedésből fakadó kárhozatos tilalmát, hogy megszűnjön a papi ágyasság, a szeretőtartás gyakorlata, amit Róma elvtelenül néz, csak magát a házasságot tiltja a klerikusoknak, miközben a papi fattyúk törvényesítéséhez adott felmentésekből szép summát zsebelve. A javaslatok további részében Luther szól az egyházi adószedés mohóságáról, követeli a csehekkel való megbékélés számukra a laikus kehely jogának megadását, hiszen annak követelése nem eretnekség. A javaslat kitér a zarándoklatokra, és azt követelve, hogy szűnjön meg a zarándokok Rómába tartó áradata, legyen vége a pompásám semmit nem érő körmeneteknek, mert ezek csak arra jók, hogy hízlalják a prelátusokat, az egyszerű embereket meg becsapják, félrevezessék. Ugyanez vonatkozik az ünnepekre is, hiszen csak az Úr napja megünneplése indokolható a Szentírásból. A szentek emléknapjai csak arra jók, hogy elvonják az embereket a munkából, de bőségesen adnak alkalmat a dorbézolásra, naplopásra, henyélésre, ami egyenesen Isten szándéka és parancsa ellen való. Ugyanez áll a kegyhelyekre is. Az ilyenek léte is csak arra jó, hogy üzletelni lehessen a jámbor emberek hitével, elhomályosítva azt, hogy a hit a szent ügyekben, nem pedig a vásári forgatagban gyarapszik. De azt a kérdést is felteszi a javaslatok között Luther, hogy milyen jogon avatkozik be Róma, a pápa az élet szinte minden területén a német ügyekbe, milyen jogon követel magának engedelmességet a világi illetékesség alá tartozó dolgokban is. Luther a mű írása közben olvasta Lorenzo da Valla munkáját arról, hogy a nevezetes Konstantinus féle adománylevél, amely Itáliában világi birtokot adományozva fejedelemmé tette a pápákat, késői hamisítvány. Olyan hamisítvány, amelyre hivatkozva Róma püspökei a későbbiekben hűbérurakként a császároknak is fölébe helyezték magukat, zűrzavart keltve illetéktelen beavatkozásaikkal a birodalom és a többi keresztény királyságok életében. És itt már Luther jóvoltából sajátos német sérelmek kerülnek megfogalmazásra. Sok német fülében kedvesen csengő módon Márton testvér arról beszél, hogy az a pápa, aki beavatkozik a világi ügyekbe, és azt hirdeti magáról, hogy hatalma felette áll még a császárénak is, nem más, mint maga az Antikrisztus, a nagy bajkeverő, hiszen ami uralkodását kíséri, a hazugság, a zavarkeltés, a harácsolás, az ellentétek szítása, a hűtlenség, az ő ismertető jegye. A pápák illetéktelenül nem a lélek, a hit dolgaira tekintettel élnek a kiközösítés fegyverével, a hűbéreskü alói felmentésekkel, háborúskodást és békétlenséget keltve, adószedőik révén megrabolva a polgárokat. Az ilyen sérelmek summázatának tekinthetően írja, hogy a birodalomnak a neve a miénk, de javainkat, becsületünket, testünket, lelkünket, életünket és mindenünket a pápa birtokolja. A korábbiakkal ellentétben a hangnem, amelyet Luther használ ebben az írásban, már ellenséges és sértő, támadó, a végleges szakítás a meghallgattatás reményéről való lemondás dokumentuma, hiszen benne a pápa már maga az Antikrisztus, a kúria rablóbanda, a fuggerek és más élősködők fogjává lett egyház, a visszaélések melegágya, a dolgok orvoslására pedig Rómától immár nincs semmilyen esély, remény. Kedves hallgatóim, ennyit mára. legközelebb még az 1520-as esztendő Luther írásaival folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.